Ezt abban a fogalmazásban is hallottuk, hogy az atyai ős lényekből származó fényember a hét bolygó szféráján keresztül szállt alá, és mindegyiktől megkapta természetének egy részét. Ám ekkor lepillantott, és az anyagban meglátta tükörképét, megszerette, hozzáereszkedett, s eképpen az alantasabb természet rabságába jutott. És éppen ez magyarázza az ember kettős természetét, mely az isteni származás és a lényegéből eredő szabadság jegyeit az alantasabb világ súlyos bilincseivel szétválaszthatatlanul egyesíti. E tragikus szépséggel teli narcisztikus képben kezd tisztulni a hagyomány értelme, mert ez a tisztulás abban a percben megtörténik, amikor az Isten fiú alászállása fényvilágából a természetbe többé nem pusztán engedelmes követése egy magasabb megbízásnak, tehát bűntelen aktus, hanem önálló és önkéntes vágyteljesítés, tehát bűnös cselekedet. Ugyanekkor a második küldött jelentése is kezd világosodni, aki a fényemberrel magasabb értelemben azonos, és aki eljött, hogy őt a sötétség hálójából megszabadítsa és hazavezesse. Mert a tanítás most tovább halad. És a világot fölbontja az anyag, a lélek és a szellem három személyes elemére, melyek közt szövődik az istenség közreműködésével az a regény, amelynek tulajdonképpen hőse az ember kalandor és kalandban alkotó lelke, és amely az ős történetet és a végső dolgok jövendőlését tökéletes mítoszban egyesítve világos útbaigazítást ad a paradicsom igazi helyére és a bukás történetére nézve. Mondottuk, hogy a lélek, azaz az ősemberi, épp úgy, mint az anyag, egyike volt a kezdetben fennálló principiumoknak, és hogy élet volt benne, de tudat nem. Valóban oly kevéssé volt tudatos, hogy noha Isten közelében, a nyugalom és boldogság magasabb világában lakozott. Mégis nyugtalanná tettes megzavarta hajlama, pontos irány jelentésében véve a szót, a még alaktalan anyaghoz, amelyel vágyakozott elvegyülni és alakzatot teremteni belőle, hogy bennük testi gyönyöröknek lehessen részese. Ám miután a lélek engedett a csábításnak és alászállt hazájából, szenvedélyének kéje és kínja nem csökkent, hanem inkább gyötrelemmé erősödött azáltal, hogy a csökönyös és lomha anyag minden áron megóhajtott maradni alaktalan ős állapotában, és egyáltalában nem akart tudni róla, hogy a lélek gyönyörűségére formát ölcsön, s alakító vágyával szemben a legerélyesebb ellenállást tanúsította. Itt lépett közbe Isten, aki úgy látta, hogy a dolgok ilyetén állása mellett nem tehet mást, mint hogy segítségére siet a léleknek, tévútra jutott ős tulajdonának. Támogatta szerelmi küzdelmében az ellenkező anyaggal, s megteremtette a világot, azaz segítvén az ősemberit, szilárd, hosszú életű formákat alkotott, hogy a lélek e formákban testi gyönyörhöz jusson, és embereket nemzen. Nyomban ezután azonban fölényesen kigondolt tervét tovább követve mást is tett. Elküldötte világra, szó szerint így áll a tudósításban, melyre hivatkozunk, Istensége lényegéből a szellemet az emberhez, hogy az ember porhüvejében fölébressze álmából a lelket, s atya parancsára mutassa meg neki, hogy hazája nem ez a világ, és szenvedélyének érzéki vállalkozása bűn volt, melynek következményeként kell tekintenie a világ teremtését. S amit a szellem az anyaghoz láncolt emberi lélek előtt valóban folytonosan világossá akar tenni, amire örökösen figyelmeztetni próbálja, éppen az, hogy a világ megalkotása csupán balga elvegyülésének következménye az anyaggal, s ha ettől elválik, az alakot nyert világ léte azonnal megszűnik. A szellem feladata tehát a lelket erre a belátásra ébreszteni, és minden reménye és törekvése arra irányul, hogy a szenvedélyes lélek, tudomást szerezvén a dolgok ilyetén állásáról, ismét ráismerjen túlvilági, magasabb hazájára, kiverje fejéből az alsóbb világot, s igyekezzen hazatalálni a magáéba, a nyugalom és boldogság szférájába. Abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, ez az alsóbb világ szétomlik, az anyag visszanyeri lomhamakrancosságát, fölszabadul alakba kötöttségéből, ismét örülhet alaktalanságának, mint az ős örökké valóságban, a maga módján tehát ismét boldog lehet. Eddig szól a tanítás és a regény a lélekről. Semmi kétség, hogy itt értük el a végső visszát. Itt jutottunk az ember legmélyebb múltjához, itt találtuk meg a paradicsomot, és vezettük vissza a bűnbeesés, a megismerés és a halál történetét legtisztább létformájára. Az ős emberi lélek a kezdet, pontosabban egyik kezdet, mert mindig volt idő és formák előtt, mint ahogy Isten is mindig volt, és az anyag is. Ami a szellemet illeti, amelyben a lélek hazavezetésére rendelt második küldöttet ismertük föl, noha meghatározatlan módon közeli vérrokona a léleknek, mégsem az maga még egyszer, hiszen fiatalabb nála, Isten kiáradása a lélek tanítására és megszabadítására, és ezáltal az alakot öltött világ megszüntetésére. Ha a tan bizonyos fordulatai lélek és szellem magasabb azonosságát állítják, vagy jelképesen erre céloznak, annak szintén megvan a maga jó oka, ami nem csupán annyi, hogy az ős ember lélek kezdetben az Isten harcosaként szerepelt a világba furakodó gonosz ellen, és így kiszabott feladata igen rokon azzal, ami később az ő megszabadítására küldött szellemre hárult. A tanítás inkább azért marad adós az ok magyarázatával, mert nem jut el annak a szerepnek teljes kialakításáig, melyet a szellem a lélek regényében játszik, és ez irányban minden esetre kiegészítésre szorul. A szellem feladata e lélek és anyag egymásra ismerő nászából keletkezett világában a formáknak és a halálnak tökéletesen egyértelmű és világosan körülhatárolt. Küldetése abban áll, hogy az önfeledten formába és halálba bogódzott lelket magasabb eredetére emlékeztesse, meggyőzze arról, hogy hiba volt összeállni az anyaggal, és így a világ teremtését előidézni, és végül a lélek honvágyát odáig csigázza, hogy egy nap teljesen kibontakozzék kínból és kéjből, és hazalebegjen, amivel a világ minden további nélkül véget ér, az anyag visszakapja régi szabadságát, és a halál eltakarodik a világból. De mint ahogy valamely királyság követe, ha sokáig tartózkodik az ellenséges országban, a maga hazájának szempontjából a romlás áldozata lesz, amennyiben tudnélik a beolvadás és hasonulás és alkalmazkodás révén észrevétlenül az ellenséges föld gondolkodás módjába és érdeknézésébe siklik át, úgyhogy a honi érdekek képviseletére alkalmatlanná válik és vissza kell őt hívni, így vagy hasonló módon áll a dolog a szellem küldetésével is. Minél tovább tart a küldetés? Minél tovább tart a szellem diplomáciai tevékenykedése idelen? Annál nyilvánvalóbb lesz, az említett megromlás folytán, tevékenykedésének belső hasadása, amely a magasabb szférákban alig ha maradhat titok, és gyaníthatóan már visszahívását okozta volna, ha a célszerű helyettesítés kérdése nem lenne oly nehéz, mint amilyennek látszik. Nem lehet kétség afelől, hogy a szellemre a világ elpusztítójának és sírásójának szerepe idők folyamán egyre súlyosabban kezd nehezedni. Így például tartózkodásának átalakító hatása alatt a dolgokkal szemben elfoglalt nézőpontja megváltozik, és bár régebbi fölfogása szerint azért küldetett, hogy a halált kiirtsa a világból, most ellenkezőleg kezdi magát a halálos principiumnak érezni, amely a halált a világra hozza. Valóban ez nézőpont és fölfogás kérdése. Így is lehet megítélni, és amúgy is. Csak tudni kell, kit milyen szellemi magatartás illet meg, és eredetileg milyenre van kötelezve. Különben föllép az a jelenség, melyet tárgyilagosan romlásnak neveztünk, és az ember elfordul természetesen feladataitól. A szellem bizonyos jellem gyöngesége nyilvánul itt meg, amikor azt a hírét, hogy ő a pusztító, és a formák szétrombolására törekvő principium, ezt a hírét, amelyet legnagyobb rész tulajdon lényéből, tulajdon önmagát sem kímélő ítéletvágyából kifolyólag szerzett, nehezen kezdi viselni, és becsületét kockáztatja, hogy megszabaduljon tőle. Nem arról van szó, hogy szándékosan lesz küldetésének árulója, hanem akarata ellenére, annak az ösztönnek és indulatnak kényszere alatt, melyet tilos szerelemnek nevezhetnénk a lélek és a lélek szenvedélyes forrongása iránt, cserélődnek meg szájában a szavak, amelyek így kedveznek a léleknek és vállalkozásnak, és részrehajló iróniával tulajdon tiszta céljai ellen az élet és a formák javára szólnak. Hogy vajon a szellemnek szintén csak javára válik-e ez az áruló vagy árulásszerű viselkedés? Hogy vajon nem kénytelene mindenképp és még ezen a módon is azt a célt szolgálni, melyre küldetett, azaz az anyagi világ megszüntetését a lélek kiszabadítása által, hogy vajon nem tudja-e ezt maga is pontosan, tehát nem azért cselekszik-e így, mert alapjában bizonyos benne, hogy nyugodtan tehet így, erre a kérdésre nincs felelet. Minden esetre akaratának ebben az ironikus önmegcsúfoló egyesülésében a lélekkel lelhetjük meg a tanama allegorikus fordulatának magyarázatát, hogy a második küldött, a gonosz legyőzésére küldött fényember másik maga volt. Igen, meg lehet, hogy ebben a fordulatban profétikus utalás rejlik Isten titkos végzéseire, melyeket a tan szentebbeknek és átláthatatlanabbaknak tisztel, semhogy egyenesen kimondhatók volnának. 9. fejezet. Higgadtabban szemlélve mindezt, a lélek vagy az ős kezdetbeli fényember bűnbeeséséről csak erős erkölcsi túlzással lehet beszélni. A lélek minden esetre bűnt követett el önmaga ellen. Eredeti nyugodalmas és boldog állapotának könnyelmű föláldozása által, de nem Isten ellen, szenvedélyes viselkedésével megszegvén tilalmát. Ilyen tilalmat, legalább az általunk elfogadott tanítás szerint, Isten sohasem adott. Ha a jámbor hagyomány mégis erről tudósít, tudnilik Istennek az első emberpárhoz intézett tilalmáról, hogy a jó és gonosz megismerésének fájáról ne egyék. Mindenek előtt meg kell gondolnunk, hogy itt másodlagos és már földi folyamatról van szó, az emberekről, akik Istennek tulajdon alkotó segítségével keletkeztek, mikor a lélek megismerte az anyagot. S ha Isten csak ugyan próbára tette őket, nem lehet kétség afelől, hogy az eredménnyel már eleve tisztában volt. Csak az homályos most már. Miért nem került el inkább, hogy tilalmával, melynek megszegése felől bizonyos volt, alkalmat adjon az emberiséggel szemben amúgy is ellenséges érzésű angyali környezetének a kárörömre? Mivel pedig továbbá a jó és gonosz formulája kétségtelenül és elismerten a tiszta szövegnek csak glosszája és kiegészítése, s valójában oly megismerésről van szó, amelynek következménye nem a jó és gonosz erkölcsi megkülönböztetésének képessége, hanem a halál volt. Alig lehet kétséget támasztani ama magyarázattal szemben, hogy a tilalomról szóló híradás is csak efféle jó szándékú, de nem megfelelő kiegészítés. Minden emellett szól, de főképpen az, hogy Isten a lélek késóvár cselekedetén nem bosszankodott meg. Nem taszította el őt, és más büntetéssel se sújtotta, ami túlhaladta volna az önként magára vont szenvedés mértékét, mely persze fölért a gyönyörrel. Inkább az a nyilvánvaló, hogy a lélek szenvedélye, ha nem is rokon szenved, de legalább részvétet keltett benne. Mert hívatlanul is nyomban segítségére sietett, személyesen beleavatkozott megismerő szerelmi harcába az anyaggal, amennyiben e harcból a formák halálvilágát teremtette meg, hogy a lélek gyönyörűségét lelje benne. Oly magatartása ez Istennek, amelyben csak ugyan nehéz, vagy egyáltalában nem lehetséges megkülönböztetni a részvétet a rokonérzéstől. bűnről, Istennek és kijelentett akaratának megsértése értelmében. Ebben az összefüggésben csak félig meddig találóan lehet beszélni. Különösen a mérlegre tesszük Isten viszonyának sajátságos buzgóságát a sarjadékkal szemben, mely lélek és anyag elvegyüléséből keletkezett, az emberrel szemben, akire az angyalok kétségtelenül és jó okkal kezdettől fogva féltékenyek voltak. Józsefre mély hatást tett, amikor a vén Eliézer ezekről a vonatkozásokról beszélt, ez pedig ugyanabban az értelemben beszélt róluk, ahogy a kezdet történetének Héber kommentárjaiban még ma is olvashatjuk. Ha Isten nem hallgatta volna el, olvassuk, s bölcsen nem tartja titokban, hogy az embertől nem csak jó, hanem rossz is származhat, a szigorúság birodalma az ember teremtését egyáltalában nem engedte volna meg. Az ilyen szavak mély bepillantást engednek a viszonyok közé. Mindenek előtt arról világosítanak föl, hogy a szigorúság nem annyira Isten saját ügye, mint inkább környezetéjé, amelytől úgy látszik bizonyos, bárha nem döntő mértékben függ, mivel a fölötti aggodalmában, hogy erről az oldalról nehézségeket támaszthatnak, inkább titokban tartotta előttük azt, ami készülőben volt, és csak egyet mást közölt, egyebeket viszont elhallgatott. De nem inkább arra mutat-e ez, hogy fontos volt neki a világ teremtése, mint arra, hogy ellenére lett volna. Így hát, ha Isten közvetlenül nem is szólította föl, vagy buzdította a lelket vállalkozására, semmi esetre sem tett ez Isten szándéka ellen, hanem csak az angyaloké ellen, akiknek az emberrel szemben kevésbé barátságos érzelmeit persze nem lehet tagadni. Hogy Isten megteremtette a jó és rossz világát, s részvéttel viseltetik iránta, fensége szeszély szemükben, amely sérti őket, mivel valószínűleg inkább joggal, mint jogtalanul azt gyanítják emögött, hogy az Úr megcsömörlött hozsannázó tisztaságuktól. Elámult és szemrehányó kérdések lebegnek ajkukon állandóan. Micsoda az ember, ó Úr, hogy megemlékezel róla? És Isten kíméletesen, csillapítólag, kitérőn, néha ingerülten és határozottan megalázó módon felel. Szemáel bukását, aki az angyaloknak egyik nagy fejedelme lehetett, mivel 12 pár szárnya volt, míg a szent állatoknak és a szeráfoknak csak 6. Bizonyára nem könnyű megokolni, ha csak közvetlenül erre a viszályra nem vezetjük vissza, mint ahogy Eliézer tanította a feszülten figyelő Józsefet. Ugyanis Szemáel volt az mindig, aki szította az angyalok érzékenységét az emberekkel szemben, illetőleg Isten részvétével szemben az ember iránt, és midőn egy nap Isten fölszólította seregeit, hogy hódoljanak Ádám előtt, mert értelmet nyert, és nevén tudja nevezni a dolgokat. Mindnyájan eleget tettek a parancsnak, bárha némelyek titkolt mosollyal, mások összevont szemöldökkel, csupán Szemáel nem. Vad nyíltsággal kijelentette, hogy esztelenség az Úr fényéből születetteknek leborulniuk a porból és sárból lettek előtt. És éppen ekkor taszítatott le, ami Eliézer elbeszélése szerint messziről úgy látszott, mintha csillag futna le az égről. De bárha bizonyára a többi angyalnak is örökre inába szállt a bátorsága, és bárha ettől kezdve az emberrel szemben a legnagyobb fokú óvatosságot tanúsították, mégis világos és nyilvánvaló, hogy valahányszor a bűn elárasztotta a földet, mint például az özönvíz előtt, vagy Sodomában és Gomorában, a szent seregek rendesen diadalmaskodtak, a teremtő pedig zavarba jött, és szörnyű rendcsinálásra kényszerült, és pedig nem annyira saját belátása szerint, mint inkább az égiek erkölcsi kényszere alatt. Ha azonban helyesen érezzük át mindezt, mi a feladata akkor a második követnek, a szellemnek, és valóban elküldetette, hogy az anyagi világ megszüntetését a lélek különválasztása és hazavezetése által beteljesítse. Lehetséges a föltevés, hogy ez nem Isten elgondolása, és hogy a szellem hírével ellentétben csak ugyan nem küldetett a lélek után, hogy Isten jóságos közreműködésével a lélek által alkotott jelenségvilág sírásójának szerepét játsza. Talán más titok lappang itt, és talán abban a tanításban lelhető meg, mely szerint a második követ ugyanaz, mint az első ízben a gonosz ellen küldött fényember. Régóta tudjuk, hogy a titok szabadon bánik az idővel, és nyugodtan beszél múlt időben akkor, amikor a jövőre gondol. Lehetséges, hogy az a kijelentés, hogy lélek és szellem egy volt, tulajdonképpen azt akarja mondani, hogy egykor egyé kell lenniük. Igen, ez annál inkább elképzelhető, mert a szellem önmagában és lényegében a jövő principiuma, a lesz és legyen, míg az alakhoz kötött lélek hódolata a múltnak, a szent voltnak szól. Hol keressük itt az életet, és hol a halált? Azon vitatkozni lehet. Mert mindkét fél, a természethez tapadó lélek és a világtól idegen szellem, a múlt principiuma és a jövőjé egyaránt, kiki a maga módján azt igényli, hogy ő az életvize, és mindegyik a másikat vádolja, hogy a halál pártosa. És mindegyiknek igaza van. Mert a természetet szellem nélkül, vagy a szellemet természet nélkül vajosan lehet életnek nevezni. A titok azonban, és Isten szótlan reménye talán egyesülésükben van, tehát a szellem igazi behatolásában a lélek világába, a két principium kölcsönös egymásba ivódásában, és egymás megszentelésében olyan emberiség életre hívására, amely áldással lenne áldott a mennyből fenn, és áldással a mélyből alatt. Ez lehetne talán még figyelembe venni, mint a tan titkos lehetőségét és utolsó értelmezését. Jól lehet, nagyon is kétséges, hogy a szellem, ama előbb említett, és a halálos principium szemrehányása iránt túlságosan élénk érzékenységből eredő, önmegcsúfoló és alázatos viselkedése a helyes út, mely célhoz visz. Hiába adja a lélek néma szenvedélyéhez a maga sziporkázását. Hiába ünnepli a sírokat és nevezi a múltat az élet egyetlen forrásának, magát gonosz fanatikusnak és életleigázó gyilkos akaratnak valva és szolgáltatva ki. Akármit is színlel, mégiscsak az marad, aki. Az intelem hírnöke, a megbotránkozás, ellentmondás és vándorút principiuma, amely a természet fölötti bánat nyugtalanságát fölébreszti, egyetlen egynek szívében az örömest egyetértők között, kiűzi őt a meglevőnek és megadottnak kapuiból a kalandos bizonytalanságba, és hasonlóvá teszi a kőhöz, mely elszakadván és elgördülvén beláthatatlan görgetegeket és történéseket indít meg. 10. fejezet. Így alakulnak a múlt kezdeti és ős rétegei, melyeknél az egyéni emlékezés történelmileg megnyugodhat, mint Józsefé úrvárosánál és őseinek kivonulásánál a városból. A szellemi nyugtalanság hagyománya volt, amit megőrzött vérében, és ami meghatározta atyának az ő számára még közeli életét, világát és vándorlását, és amelyre ráismert, ha a kőbevésett verseket mormolta maga elé, miért szántad nyugtalanságra fiamat Gilgamest, és adtál oly szívet néki, mely békéről mit sem tud.